Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus ma ismét sír Jeruzsálem felett, fogalmazott Pizzabella bíboros virágvasárnap a békéért könyörögve. Pier Battista Pizzabella bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája, miután az izraeli rendőrség megakadályozta, hogy a virágvasárnapot a Szent Sír bazilikában ünnepelje, igeliturgiát vezetett a Gecemáni kertben, a Nemzetek templomának előterében, Jeruzsálem óvárosával szemben, melyet a patriarkátus élőben közvetített. A végén Jézus Szent Keresztjének erekjéjével megáldotta Jeruzsálemet. Új nap, új botrányos lelepleződés. Egy Tiszából kiugrott szakértő nyilvánosságra hozta a párt energiaellátási tervét. Mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában hétfőn. Ami ebben a dokumentumban szerepel, az egészen riasztó, fűzte hozzá. A Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak, a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra, mondta a kormányfő. Magyarországnak nincs szüksége semmilyen tiszás energiaátállási tervre. Ez a terv tönkretenni a magyar családokat, hangsúlyozta. A jövő héten választás, maradjunk inkább a védett üzemanyagáraknál, védjük meg a rezsicsökkentést, az adókat pedig tartsuk alacsonyan. A Fidesz a biztos választás, mondta Orbán Viktor. Az ukránok pénzelik Magyar Pétert, de a magyarok szavaznak róla. Erről beszél egy interjúban egy kiugrott ugrán ügynök, aki szerint a Tisza párt heti 5 millió eurót, azaz 2 milliárd forintot kaphatott az elmúlt hónapokban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől. Hangoztatta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára hétfőn feltöltött videónyilatkozatában. A korábbi ukrán ügynök elmondása szerint az elfogott aranykonvojban szállított pénz egy részét is a Tiszának szánták. Azt is állítja, hogy ez a pénz Zelenszkij fekete kasszájából származik, amely felett maga az ukrán elnök rendelkezik, közölte Hidvégi Balázs. A pénz fekete táskákban, jellemzően euróban, vákumcsomagolva érkezett. Emellett az ukránok nem csak készpénzt használnak, hanem banki átutalásokat is intéznek a Tiszának egy speciális alkalmazáson keresztül, tette hozzá. Zelenszkij tehát folytatta, nagyon azt akarja, hogy Magyar Péter és a Tisza kerüljön kormányra, mert neki egy irányítható ukrán barát kormányra van szüksége. 8 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitánysága távirat-íradát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint vasárnap 6 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 2 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten a rendőrök az ország területén 11 határsértőt tartóztattak föl, és kísértek vissza az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten, március 16-ától 22-ig, a feltartóztatottak száma 40 volt. Végül az időjárásról, túlnyomóan borult lesz az ég. Több helyen fordulhat elő jellemzően kisebb esőzápor, de az északi középhegység térségében jelentős mennyiség is eshet. Az északi a szél megélénkül, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a Dunántúl nyugati felén viharossá fokozódik, a hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Április 5-én, húsvét vasárnap délután 16 óra 30 perctől egy fél órás, és április 6-án, húsvét hétfőn délután 16 óra 5 perctől pedig egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Kéréseiket április 2-án, nagycsütörtökön délután 14 óráig várjuk. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az Új Bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az Új Bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. március 31-én, kedden, a technikai munkatárs Kvasinger Jenő nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most néhány szó műsorainkról. Rövidesen egészségügyi perceinkkel folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána időjárás előrejelzést és útinformat hallanak, majd a napversében Képes Géza Ámen című költeményét Dér Gabriella mondja el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától ma is szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Azt követően hírekkel jelentkezünk, majd a szentek szent életű emberekben Szent Ákos élettörténetét ismerhetik meg. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldoggávatásáért, és programajánlót is hallanak még 8 óra előtt. Műsorismertetéssel legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is további jó reggelt és jó rádiózást kívánok!
Kultúrházban fellépett egy zenekar, áradt minden hang a falakon át, csak kívül volt helyünk, sok baj volt velünk, se pénzünk nem volt még, se öltönyünk. Összezárt, hogy kívül voltunk mindenen. Különböztünk, de mindig egyformán. Nem értettük, mi van, és nem tudtuk, hogyan, de összetartoztunk mindannyian. Gondolj rám, számíts rám, túl sok minden változott, elhiszem, de gondolj rám, számíts rám, csak az évek múltak el, a többi nem.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Peter Csák Edinával, a Miskolci Központi Kórház stroke neurológiai és toxikológiai osztály adjunktusával a Parkinson-kórról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Köszönöm. szaglásról eszembe jutott a COVID, hogy az először is megtévesztésre is ad lehetőséget, másrészt igencsak megnövelte, gondolom, a létszámot, mármint a érintettek létszámát.
Igen, és ugye ez a COVID ez sajnos megtréfált sok beteget ilyen szempontból, hogy azzal hozták összefüggésbe, és azért nem foglalkoztak a például egy szaglásvesztéssel. Aztán most, amikor mondjuk pont így 5 évvel a COVID után oda kerülnek vizsgálatra, és kérdések közt ez is sorra kerül, hogy és a szaglás, jó, hát ez a COVID óta nincsen, és akkor nyilván ezt már utólag senki nem mondja meg, hogy az az adott COVID infekció okozta a szaglásvesztést, vagy egyébként is elvesztette volna a szaglását a beteg a Parkinson indulása miatt.
Igen, sok oldalúnak kell lenni egy neurológusnak egyébként, hogy minden irányba figyeljen, meg észlelje, hogy na most ez az, vagy egy más tünetre kell gondolni.
Gyakorlatilag én azt szoktam mondani, hogy egy első találkozás egy Parkinson beteggel, vagy Parkinson gyanús beteggel, akár egy órás beszélgetés is, még a vizsgálat előtt, mert a szaglás, az alvás, a hangulat, a székrekedés, tehát mindenre rá kell kérdezzünk.
És még akkor sem biztos, hogy teljes a kép, mert sokszor a beteg maga nem tudja, hogy ezt most elmondja-e, vagy sem.
Igen,
és
igen.
Hát gondolom,
és csak
hogy van sokszor, egy
többszöri találkozások során derül ki, hogy valójában az is összefügg a betegségével, amit nem is gondolt, és ezért nem is említett.
De hogy jót is mondjunk, ugye a kezelés meg a gyógymódok körében azért egyre több újdonságról adhatunk számot, hiszen ennek a bizonyos amszterdami kongresszusnak is ez volt a fő mondani valója, hogy elterjessze azokat a lehetőségeket, megismertesse a szakembereket.
Igen, tehát azért azt mondom, hogy nyilván nagyon sok újdonság elhangzott, ezek a kezelések, amikről szó volt, már vannak. Most már büszkén mondhatom, hogy mindegyik elérhető Magyarországon is, de azért Európában jóval nagyobb a tapasztalat, tehát ott már akár 10 éves tapasztalat van olyan kezelésekkel, amik nálunk még nincsenek 1 éve, például a bőr alatti infúziós kezelés. Ezért hasznos volt, hogy ott már hallhattuk, hogy betegek 5-6-8 éve is használják, és működik. Uh-huh. Hát ugye mi még az elején vagyunk.
Ennek, hogy elterjedjen, elején vagyunk, de gondolom, hogy csúnya szóval harapnak rá szakemberek is, ha erre érzékenyítve vannak, mert óriási eredményeket lehet vele elérni.
Igen, igen. Tehát ugye ezt most például itt a megyében itt végezzük egyedül a megyei kórházban, de nagy szerepe van abban, hát most név nélkül a gyógyszercéges képviselőknek, hogy a megyében dolgozó összes neurológus bármely szakrendelőben vagy egyéb kórházban dolgozó neurológus kollégákhoz elterjessze, hogy mikor kell ezekre a kezelésekre gondolni, mikor irányítsák hozzánk a beteget, mint Parkinson centrumba, mielőtt késő lenne.
Hát ez a jó kapcsolatrendszer egyébként, meg ilyenkor lehet reklámozni is szerintem, mert ez a jó cél érdekében történik, mert hogy drága eljárásról van szó, ugye?
Igen, tehát ugye ezek az eszközös kezeléseknek többféle formája van. Most, hogyha a agyműtét az, ami már egy régebb óta elérhető kezelés, ez Miskolcon nem, de
remegés, Pécsen csinálják.
Pécs-Szeged, a négy klinikán, tehát gyakorlatilag a négy klinikai város, Pécs-Szeged, Debrecen, Budapest, de én is irányítok innen betegeket tovább, aki alkalmasnak tűnik erre a kezelésre, és elfogadja. Ez ugye a leginvazívabb, ha így lehet mondani, az összes kezelés közül, és akkor ezután jönnek úgymond a kevésbé invazívak, a különböző pumpás kezelések, amik elérhetőek, egy részük TB támogatottan, és ez, amiről beszéltem, hogy ez a bőr alatti infúzió, ez például 1 éve van Magyarországon, de ez kizárólag engedélyhez kötött, tehát hosszú átfutási ideje van, ha egy beteg rászánja magát, és így kap rá a beteg egy olyan kedvezményt, hogy minden eszközt ingyen kap, ha megkapjuk ezt az engedélyt, és csak a gyógyszert kell kifizetni, aminek havi 4000 forint.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Petercsák Edinával, a Miskolci Központi Kórház stroke, neurológiai és toxikológiai osztály adjunktusával a Parkinson-kórról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most időjárás előrejelzést hallanak. túlnyomóan borult időre számíthatunk, és többfelé alakul ki jellemzően gyenge intenzitású esőzápor, csak késő este kezd el északkelet felől csökkenni a felhőzet. Nagy területen megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon viharossá fokozódik az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul, késő este 3 és 8 fok közötti értékek valószínűek. És hány fok van most? Nézzünk szét az országban. Békés Csaba, Budapest 5 fok, Debrecen, Győr 6, a Kékesen mínusz 2 fok van, Miskolton és Napkoron 4, Pakson 5, Pécs 4 fok, Sármellék 5, Siófokon 6 fok van, Szegeden, Szolnokon 5 és Szombathelyen 6. Sátoraljaújhely 5 fok, itt Egerben jelenleg 3 fok van, és Jászberényben 4. A napi melegrekordot Békés Csaba tartja 1975 óta 27,8 Celsius fokkal, és ha hiszik, ha nem, március 31-én Turkevén 1931-ben mínusz 12,1 fokot mértek. Orvos-meteorológia. A magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatunk. Ilyenek lehetnek a fejfájás, a migrén, a nehézkes gondolkodás, valamint a vérnyomás csökkenés. És most az utakról. Az M3-as autópályán terelés kiépítés miatt egy sávon halad a forgalom. A főváros felé a Gyöngyös Hort csomópont kihajtó után a 66-os és a 60-as kilométer között a külső sávra terelik a járműveket. Szintén a Budapest felé vezető oldalon Magyaród közelében a 26-os és a 20-as kilométer között aszfaltozás kezdődött. A külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Egyéb hírek: a 3-as főúton Horth térségében a 66-os kilométernél közmű karbantartási munkálatok miatt útszűkület van érvényben. Miskolcon a 181-es kilométernél a közmű vezetéket újítják fel, a belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. Gyüngyös és Mátrafüred között még mindig tart a burkolat felújítás. A 2-estől a 7-es kilométerig a félút pályát lezárták, munkaidőben jelzőre irányítják a forgalmat. S végül a kompok. A Tisza felső szakaszán nem jár a komp Tisza-Bercel és Tisza-Karát között. A középső szakaszon nem üzemel a komp Tisza-Tardos és Tisza-Lök között bizonytalan ideig, Tisza-Csege és Ároktő között karbantartás miatt, valamint Tisza-Dorogma és Egyek között, ott majd csak április 1-én indul meg a közlekedés. Nem jár továbbá a Nagykörű Fegyvernek, Bezsely-Martfű és Nagyrév Tisza-Bök között járat sem. És a mai napon várhatóan 8.30 és 16 óra között Mohácsnál a két part között a Szigetkomp helyett Ligetkomp hajó közlekedik. A Ligetkomp hajó kisebb hordképessége miatt ez idő alatt csak a 12 tonnánál könnyebb tehergépjárművekkel lehet átkelni. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
Adesso no, non voglio più difendermi, supererò dentro di me gli ostacoli, i miei momenti più difficili per te.
There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. Hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you make me love you.
Quest'inverno finirà.
And I do truly love you.
Fuori e dentro me.
Thank you.
camminato su pensieri ripidi.
You're my fantasy.
Per solitudine e deserti aridi.
You're my gentle breeze.
Al ritmo della tua passione. Ora io vibro.
And I never let you
go.
Képes Géza. Ámen. Kivirult az azálea, a ciklámen, a rózsa. Az ég mindent megadott, amivel csak adósa a földnek. A szeretet mindent elönt, s lehatol le a föld közepéig. A szem, ha volna, felnézne az égig. Napsugarat, holdfényt és csillagokat nem mocskolnak be többet bombavetők, s a tenger! A tenger hulláma ring, csapkod szabadon, többé nem törik meg repülőgép anyahajók, s a folyók vizét nem festi meg gyilkos feketére gyárakból, kórházakból kiömlő szenny áradat. A föld gyönyörű, szebb, mint valaha. De hol van róla az ember?
Képes Géza Ámen című költeményét Dél Gabriella mondta el. Képes Géza költő, műfordító, irodalomtudós, 1909-ben született Mátészalkán. A gimnáziumot Sárospatakon végezte, majd a Pázmány magyar-német szakán szerzett diplomát. 33 és 40 között Sárospatakon tanított, 40-ben fordító lett a Honvédelmi Minisztériumban, majd bekapcsolódott az ellenállásba. 45-ben lett a Magyar Rádió osztályvezetője, nevéhez fűződik a Falu Rádió és a Gyermekrádió című műsorok elindítása. 54-ben megszervezte a Magvetőkönyv kiadót. 55-től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára, a Magyar Penklub főtitkára volt, később a forradalommal való tevékenysége miatt elbocsájtották állásából, és nyugdíjazásáig az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársaként dolgozott. A nyugati nyelvek és az összes finn-ugor nyelv mellett fordított többek között újgörög, orosz, bolgár, arab, perzsa, japán, ótörök és izlandi nyelvekből is. Több mint 40 önálló kötete jelent meg, zömében versek, fordítások és tanulmányok. Képes Géza 1989-ben hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Nagy hétfői adásunk témái. Leó pápa a bencés nővérekhez. Monostoraitok legyenek az Úr szolgálatának iskolái. A Szent Atya kinevezte az államtitkárság új helyettesét és a pápai ház új prefektusát. A Szentföldi Kusztódia közleménye. Pizzaballa bíborost emengedték be a Szent Sír bazilikába. Az egyház központi statisztikai hivatalának jelentése: nőtt a katolikusok száma, főként Afrikában. Leó pápa a bencés nővérekhez. Monostoraitok legyenek az Úr szolgálatának iskolái. Három női bencés szerzetes közösség tagjait fogadta a Szent Atya március 30-án nagy hétfőn délben a Kelemen teremben, akiket beszédében arra buzdított, hogy életük tetteire állandóan ügyeljenek, egyéni megszentelődésüket a közösségükkel együtt szolgálják, a klauzúrában a szívüket nyissák meg a közbenjárásra, legyen példaképük Hanna prófétasszony, és végül az alapító atya szándékának megfelelően monostoraik legyenek az Úr szolgálatának az iskolái. A szubjákói Szent Skolasztika monostor 20, a Csezénai Hegyi Boldogasszony monostor 19 és a Bári Szent Skolasztika monostor 12 bencés klauzúrán szerzetes nővére találkozott a Szent Atyával nagy hétfőn délben, akiket beszéde kezdetén arra hívott, hogy együtt emlékedjenek a bencés karizma jelentőségéről az életükben, az egyházban és a világban.
Che ci permette anche di riflettere insieme sul valore del carisma benedettino nella vostra vita.
Tegyék ezt Szent Benedek regulája szellemében, amely arra buzdítja őket, hogy életük tetteire állandóan ügyeljenek. Segítse ezt az ügyelést az imádság és Isten igéjének imádságos olvasása, különösen a Lectio Divina, amely révén megértik az igazságot önmagukról, saját gyengeségeik és bűneik felismerésében, valamint az Úr kegyelmének és áldásainak megünneplésében. A Szentírás tehát legyen mindig a szemlélődés és a mindennapi életük tápláléka, hogy megoszthassák azt másokkal.
A Scrittura perciò sia sempre nutrimento.
Egy szemlélődő szerzetes nővér megszentelődésének útja azonban, bármennyire is tele van buzgalommal és ihlettel, nem redukálható pusztán személyes síkra. Ennek elengedhetetlen közösségi dimenziója is van.
Necessaria dimensione comunitaria.
Hangsúlyozta Leó pápa. A monostorban a közös út a mindennapi gyakorlatában a kölcsönös meghallgatást, a Szentlélek vezetése alatt történő közösségi megkülönböztetést, valamint a helyi egyházzal és a bencés szerzetesrenddel való közösség fenntartását és ápolását jelenti. A zárda nem egyszerű elzárkózás a külvilágtól, hanem egy eszköz arra, hogy a tanítványok szívében a mesterhez hasonló szeretet növekedjen, amely készen áll a megosztásra és a segítségnyújtásra. A zárdának, mint klauzúrás monostornak sajátos missziós tevékenysége a közbenjárás,
quello del intercessione,
amely az imában egyesít Krisztussal, az egyetlen közbenjáróval, aki közben jár értünk. A közbenjárás a szív kiváltsága, amely összhangban dobog Isten irgalmával, készen arra, hogy összegyűjtse és az Úr elé tárja a mai és mindenkor embereinek örömeit és fájdalmait, reményeit és szorongásait, ahogy azt a II. Vatikáni zsinat tanította. Leó pápa példaként állította Bentés nővérek elé Anna próféta asszonyt, aki soha nem távozott a templomból, hanem éjjel-nappal bőjtel és imádsággal szolgált Istennek. Özvegyen maradt, és idős korában Isten házát tette saját otthonává. Az imádság és az aszkézis vezette őt arra, hogy Mária és József által bemutatott szegény és ismeretlen gyermekben felismerje a messiást. Ezek segítették őt abban, hogy a történelem redői között meglássa Isten beavatkozását, és azt profétai hírként hirdesse meg Izrael egész népének. Végül a Szentatya a képzés fontosságáról szólt, amely elsősorban abban áll, hogy megismerjük Krisztus szeretetét, amely minden ismeretet felülmúl, és alapvető fontosságú ahhoz, hogy a megszentelt élet egyre megfelelőbb módon tudja ellátni szolgálatát a monostor, az egyház és a világ számára. Az egész közösség aktív szereplője ennek, az imádság, az igehallgatása, az ünnepés döntéshozatali pillanatok, a megbeszélések és a továbbképzések révén. Ehhez bölcsességgel és körültekintéssel bátorítsanak minden jó szándékot és minden erőfeszítést a közös növekedésre, hogy minden monostor Szent Benedek kívánsága szerint egyre inkább az Úr szolgálatának iskolájává váljon,
una scuola di servizio del Signore,
ahogy azt regulájában említi. A Szent Atya búcsúzó úr megköszönte a bentés nővéreknek azt a hatalmas és rejtett jót, amit az egyháznak tesznek adományaikkal és szüntelen imáikkal. Folytassák tovább ezt a munkát, amely Opus Dei, Isten műve, majd rábízta őket Szűz Máriára, Csend anyjára, a meghallgatás asszonyára, Szent Benedekre, Szent Skolasztikára, a sok bencé szentre, és szívből megáldotta őket.
Hvala ti, Oče, što si nam snažio vjeru.
Leó pápa kinevezte az államtitkárság új helyettesét és a pápai ház új prefektusát. 14. Leó pápa március 30-án nagy hétfőn közzétett döntése jegyében a volt kolumbiai nuncius Paolo Rudelli érsek veszi át az államtitkárság helyettesi tisztségét Edgar Peña Parra érsek helyett, akit a Szent Atya Olaszország nunciusává nevezett ki, míg a torontói születésű, boszniai horvát származású Petar Rajic érseget nevezte ki a pápai ház új prefektusává. Paolo Rudelli érsek az új államtitkár helyettes dél-amerikai és afrikai tapasztalattal. Paolo Rudelli 1970. július 16-án született Gazzanigában, az észak-olaszországi Bergamo tartományban. 1995. június 10-én szentelték pappá a Bergamói Egyházmegyében. A Pápai Gergely Egyetemen szerzett diplomát erkölcs teológiából és kánonjogból. 1998-ban lett a Pápai Egyház Akadémia diákja, majd 2001. június 1-én kezdte meg szolgálatát a Szentszék diplomáciai testületében, először Ecuador, majd Lengyelország nunciatúráján, valamint az államtitkárság általános ügyek osztályán. 2014. szeptember 20-án Ferenc pápa kinevezte a Szentszék állandó megfigyelőjévé az Európai Tanácsban Strasbourgban. 2019. szeptember 3-án Ferenc pápa kinevezte Mezembria címzetes érsékévé és apostoli nunciussá. Ferenc pápa október 4-én szentelte püspökké, és 2020. január 25-én kinevezte őt apostoli nunciusnak az Afrika déli részén fekvő Zimbabvébe, majd 2023. július 19-én lett apostoli nuncius a dél-amerikai Kolumbiában. Petár Raich érsek, a pápai ház prefektusa, Amerika, Európa és arab országok tapasztalatával. Petár Antur Raich a kanadai Torontóba született 1959. június 12-én boszniai horvát származású szülők gyermekeként. 1987. június 29-én szentelték pappá, és a szarajevói szeminárium elvégzése után szülei származású helye szerint a boszniai Trebinje Markana egyházmegyébe került. Ezt követően belépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, és a Lateráni Pápai Egyetemen szerzett diplomát kánonjogból. 2009. december 2-án Ferenc pápa Szárszenterum címzetes érsekévé és Kuwait, Bahrein és Katar apostoli nunciusává nevezte ki, egyúttal pedig apostoli küldötté az arab félszigetre. 2010. január 23-án Mostárban Tarcisio Bertone bíboros szentelte fel püspökké, a szentelésen részt vett Vinko Pulis bíboros, Szarajevo érseke, valamint Ratko Peric, Mostár dudma püspöke. A boszniai Mostár szentelési helyszínként való kiválasztását szimbolikusnak tartották, mivel a város még mindig megosztott volt muszlimok és keresztények között. Petár Raich pedig muszlim országokba lett kinevezve nunciusnak. 2010. március 27-én kinevezték a jemeni és az Egyesült Arab Emírségek beli nunciatúrákba. 2015. június 15-én Ferenc pápa kinevezte őt apostoli nunciusnak Angolába, majd 4 éves szolgálat után 2019. június 15-én áthelyezték a litvániai apostoli nunciatúrára. A következő év augusztus 6-án kinevezték Észtország és Lettország apostoli nunciusává is. 2024. március 11-én Ferenc pápa kinevezte Olaszország és a San Marinói Köztársaság apostoli nunciusává. A Szentföldi Kusztória közleménye. Pizzaballa bíboros nem engedték be a Szent Csír bazilikába. Jeruzsálem Szent városában 2026. március 29-én virágvasárnap az izraeli rendőrség megakadályozta, hogy Pierre Battista Pizzaballa ferences bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és Francesco Jelpo ferences atya, a Szent Sír bazilika hivatalos kusztusa belépjenek a Szent Sír templomba, hogy ott a virágvasárnapi szentmisét megtartsák. A bazilika felé menet megállították őket, miközben bármiféle szertartás nélkül haladtak a templomba, és itt kénytelenek voltak visszafordulni. Ennek eredményeként évszázadok óta először a jeruzsálemi latin pátriárkát megakadályozták abban, hogy a virágvasárnapi szentmisét bemutassa a Szent Sír templomban. Az eset súlyos precedens teremt, és figyelmen kívül hagyja, hogy ebben az időszakban millió figyelme fordul Jeruzsálem felé. Az egyházi vezetők teljes felelősségtudattal jártak el, és betartották a háború kezdete óta bevezetett összes korlátozást, amelyek megtiltották a nyilvános összejöveteleket és látogatásokat, és intézkedéseket hoztak az ünnepi szertartások közvetítésére annak a világszerte több százmillió hívőnek, akik a húsvéti időszakban Jeruzsálemre és a Szent Sír templomra figyelnek. A katolikus egyház bíborosa és a Szent Hegyek kusztusa belépésének megakadályozása egyértelműen észszerűtlen és súlyosan aránytalan intézkedés. Ez a meggondolattan és alapvetően hibás döntés, amelyet téves megfontolások árnyékolnak be, radikálisan eltér a józanész, a vallásszabadság és a status quo tiszteletben tartásának elveitől. A jeruzsálemi latin pátriárkátus és a Szentföld kusztódia mély sajnálatát fejezi ki a Szentföldön és szerte a világon élő keresztény hívők iránt amiatt, hogy a keresztény naptár egyik legszentebb napján így megakadályozták az imádkozást. Szól a Szentföldi kusztódia hivatalos közleménye, amelyet Jeruzsálem szent városában 2026. március 29-én virágvasárnap tette közzé. Az egyház központi statisztikai hivatalának jelentése, nőtt a katolikusok száma, főként Afrikában. Az egyház központi statisztikai hivatala közzétette a 2026-os pápai évkönyv és a 2024-es egyházi statisztikai évkönyv az Annuarium Statisticum Ecclesiae adatait, amelyek felvázolják a megkereszteltek jelenlétének a közelmúltban bekövetkezett változásait az öt kontinensen. A vatikáni államtitkárság központi statisztikai hivatalának gondozásában és a vatikáni nyomda kiadásában megjelent kötetek már kaphatók a könyvesboltokban. A pápai évkönyvben szereplő adatok néhány újdonságot mutatnak be a katolikus világegyház életével kapcsolatban 2025-re vonatkozóan. Ebben az időszakban 6 püspöki széket emeltek metropolita szék rangjára, és 8 új egyházmegye létesült. Az Annuarium Statisticum Ecclesiae pedig azokról a számadatokról tájékoztat, amelyek a katolikus egyház tevékenységét jellemzik a különböző országokban és az egyes földrészeken. Most ismertetünk néhány statisztikai adatot a 2023-24-es időszakra vonatkozóan. A katolikusok jelenléte a világban. Az elmúlt 2 évben a megkeresztelt katolikusok aránya világszerte stabilan 17,8% körül maradt, ami annak köszönhető, hogy ugyanebben az időszakban a katolikusok számának növekedése lényegében megegyezett a világegyház népességének növekedési ütemével. 2024-ben a katolikusok száma valamivel több, mint 1.422.000.000 fő volt, szemben a 2023-as, mint egy 1.406.000.000 fővel, ami 1,14%-os relatív változás jelent. A különböző földrajzi területek különféle módon járulnak hozzá az összesített adathoz. Európa továbbra is a legkevésbé dinamikus kontinens, ahol a katolikusok száma mindössze 0,8%-kal nőtt. Ez a továbbra is fennálló demográfiai stagnálás mellett ugyanakkor enyhe növekedés jelentett 2024-ben, mivel a katolikusok száma meghaladja a kontinens lakosságának 39,7%-át. Amerikában és Ázsiában a katolikusok száma a népesség növekedésénél kisebb mértékben emelkedik, még Óceániában éppen ellenkezőleg jelentős a katolikusok számának növekedése. Afrikában, ahol a növekedés üteme csaknem ötszöröse az ázsiai országokénak, 2,7%, ami meghaladja a népesség növekedést, a katolikusok száma a 2023-as alig több mint 208 millióról 2024-re több mint 288 millióra nőtt. Ezeknek a különböző tendenciáknak az összességében vett eredménye mind a demográfiai szempontok, mind a katolikusok relatív terjedése tekintetében az említett két évre vonatkozóan megerősíti az afrikai kontinens növekvő jelentőségét, ahol a katolikusok aránya a világ összlétszámának 19,9%-áról 20,3%-ára emelkedett, valamint az európai kontinens csökkenő jelentőségét, amelynek százalékos aránya a 2023-os 20,4% helyett 2024-ben 20,1%-ot tesz ki. A világ katolikusainak csaknem 50%-a az amerikai kontinensen él. Amerika esetében pozitív konszolidációról beszélhetünk. A világ katolikusainak 47,7%-a ezen a kontinensen él. Ázsiában és Óceániában a katolikusok aránya változatlan maradt, 2024-ben 11%, Ázsiában 0,9% Óceániában. Különösen érdekes az adatok földészek szerinti elemzése, amely a katolikusok számát a lakossághoz viszonyítva mutatja be. Ez az arány a kontinens 100 lakosára jutó a katolikusok számát adja meg. Ezek az értékek rávilágítanak arra, hogy 2024 végén mennyire eltérő a katolikusok jelenléte a különböző földrajzi területeken. Amerikában a katolikusok a lakosság 64%-át alkotják, Európában annak 39,7%-át, Óceániában a katolikusok száma a lakosság 25,9%-át, míg Afrikában 19,9%-át, Ázsiában pedig 3,3%-át. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatói, nagy hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A betániai étkezést követően az utolsó vacsora termébe vezet minket az evangélium. Dermesztő szavak hangzanak el Jézus részéről. Egy közületek elárul engem. Az asztalnál ülők döbbenten néznek egymásra, talán senki sem gondol önmagára. Az árulás nem csak Júdás története, valahol mindannyiunkban ott él az árulás lehetősége, a gyávaság, az önérdek, a szeretetlenség pillanatai, amikor megtagadjuk hitünket, hátat fordítunk az igazságnak, vagy eláruljuk a Jézus iránti hűséget egy könnyebb útért vagy ígéretért. Júdás eladja a mestert 30 ezüstért, Péter pedig, aki látszólag kész meghalni Jézusért, még ezen az éjjel háromszor tagadja meg. A tanítványi közösség ilyenkor nem hősiesnek, hanem meggyötörtnek, sebzetnek, gyengének mutatkozik, amilyenek mi is vagyunk, amikor kísértésbe esünk. De Jézus nem fordul el tőlük. Sem Júdás felé nem kiált haraggal, sem Pétert nem alázza meg, csendben bemártja a falatot és oda nyújtja Júdásnak. Péternek pedig előre jelzi a gyengeségét, hogy ne essen kétségbe, hanem felemelkedjen az elbukás után, mert mindig van visszaút. Júdás számára is lett volna, a bűnt meg lehet bánni, a hibákat jóvá lehet tenni. Ez az este próbatétel. Megmutatja, mi lakozik bennünk, és mit kezd ezzel Isten. Ő nem retteg tőle, hiszen ismeri gyarlóságunkat, nem ítél el minket, hanem odahajol hozzánk, még az árulóhoz is. Nem az a kérdés, hogy hibázunk-e, hiszen ez elkerülhetetlen, hanem az, hogy merünk-e őszintén Jézus tekintetébe nézni bukásaink után is.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából, nézzük át most együtt az énekrendet. A Hozsanna 57-es számú énekét énekeljük bevonulásra és felajánlásra. Kezdősora, buzgó szívvel ünnepeljük üdvözítőnk kénjait. A Hozsanna 80-as és a 119-es számú éneke lesz majd áldozás alatt. Kezdősoraik, e szín alatt itt a nagy jó, valamint a leborulva áldlak. Kivonulásra az éneklőegyházat nyitjuk ki még hozzá a 70-es számú éneknél, amely így kezdődik. Ne szállj perbe én velem, én fölséges Istenem. Még egyszer az énekszámok. Tehát a Hozsannából az 57-es, a 80-as és a 119-es, valamint az éneklőegyházból a 70-es. Imádkozzanak velünk!